Isten igéjét olvasom a Mózes első könyvéből, a 22. részből, az 1-től a 14-ig terjedő verseket. Isten igéje hallgatása felé kifejezett tiszteletünk jeléül. Fennállva hallgassuk az igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt, fölnyergette a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz, aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta hát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte. Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és látta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul, a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Amen. Gimnazista koromban szinte végig tagja voltam egy színjátszó körnek, amelyikkel nagyon sok helyre elmentünk, gyakran fesztiválokra is eljutottunk. Például egy ilyen csurgói fesztiválon történt a következő eset. Feléptünk egy olyan darabbal, ami nagyon nagy sikert aratott azelőtt. Mindenki nagyon szerette ezt a darabot, de valahogy ezen a fesztiválon teljes kudarccal végződött az előadás. A közönség egyszerűen olyan különösen viselkedett, hogy lehetetlenné tette a darab eljátszását, mert akkor is nevettek, amikor sírni kellett volna. Ez egy tragédia volt, ugyanis szomorú darabnak szántuk, a közönség rengetegszer felnevetett. Gondolkoztunk rajta, hogy hogy lehet ez, hát ennyire nincs bennük érzék, vagy művészi hajlam, hogy nem sikerült felfogniuk, hogy mi is ez a darab, amit előadunk. Aztán rájöttünk, hogy az a probléma, hogy az előző darab, amit néztek, az egy vígjáték volt. És annyira benne maradtak a hangulatában, azt hitték, hogy a miénk is egy vígjáték lesz. És olyan szemmel nézték az egészet. Ezért volt rossz a reakciójuk. Ábrahám történetében hasonló hiba szokott előfordulni. Sokszor azt hiszem, az emberek rossz reakcióval reagálnak erre a történetre, de ez azért van, mert félreértik a célját vagy a műfaját. Ez a két rossz reakció pedig a következő kettő szokott lenni. Az egyik a megrökönyödés vagy megbotránkozás, amit különösen a nem vallásos emberek szoktak érezni, amikor elolvassák ezt a részt a Bibliában, és azt mondják, hát hogy lehet ilyen az Isten? Hogy kérhet olyat, hogy valaki áldozza fel a gyerekét, gyerekgyilkosságot követel az Isten. Hát az ilyen Istenben én nem akarok hinni. A másik lehetőség, amit meg a nagyon kegyes és nagyon vallásos emberek szoktak érezni, hogy önostorozásba kezdenek. Ó, Ábrahám, meg milyen nagy hite volt, hol vagyok én ahhoz képest? Én nem tudnám feláldozni a fiamat, lehet, hogy nem is vagyok elég jó hívő. Lehet, hogy én nem is szeretem az Istent, mert én ugyanezt nem tudnám megtenni. Mind a két reakció rossz. És azt hiszem, hogy azért rossz, mert Ábrahámot nagyon megszoktuk, hogy mindig példának kell tekinteni. Pedig ebben a történetben szerintem Ábrahám nem példa, amit követnünk kellene, hanem példázat. Erről szeretnék most ebben a pár percben beszélni. Egyrészt az első pontban arról, hogy Ábrahám miért nem példa, amit követnünk kellene. Másrészt arról, hogy miért példázat mi rólunk az emberekről. Harmadrészt arról, hogy miért példázat Istenről. Először tehát, hogy Ábrahám miért nem példa. Ez furcsán hangozhat, különösen azoknak, akik hittamban járatosak, hiszen az Új Szövetségben rengetegszer olvassuk azt, hogy Ábrahám a hit atya, és például állítja elénk a Szentírás. Különösen két dolog miatt szokta példaként elénk állítani a Szentírás. Egyrészt azért, mert engedelmes volt Ábrahám, akkor, amikor Isten hívta, egy teljesen idegen földre, akkor szó nélkül elindult. És nem tudta, hogy mi vár rá, mégis engedelmeskedett Isten szavára. Ebben a történetben is ezt állítja elénk a Biblia példaként, hogy Ábrahám engedelmes volt. A másik pedig az, hogy hitt Isten ígéreteiben. Bízott benne. Annak ellenére is, hogy nem látszott semmilyen racionális alapja lenni annak, amit Isten mond, amikor ő már idős volt és gyermektelen, Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy te sok nép atya leszel, és én nagyon meg foglak áldani. Teljesen lehetetlennek tűnt, de Ábrahám mégis bízott Istenben, és ezért lett ő a hit atya. Ebben a két dologban tehát biztos, hogy Ábrahám példa előttünk, és semmiképp nem szeretnék az igével ellentétben mondani valamit, hogy ne tekintsük őt példának. De a gyermekáldozat az más dolog. A gyermekáldozatban nem példa előttünk Ábrahám. Mégpedig azért mondom ezt, és azért nagyon fontos, hogy ezt lefektessük, mert nem is hinnétek, de a gyermekáldozat ma sem olyan ritka dolog, mint amilyennek gondolnánk első hallásra. Nem volt Ábrahám idejében sem ritka. Olyan meghökkentőnek tűnik nekünk, amikor azt olvassuk, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy fogd a fiadat, és áldozd fel nekem. Pedig sok ilyen Isten volt abban az időben, és Ábrahám is hallhatott ilyen istenekről, akik ilyet kértek az emberektől. Ott volt például Molok, a föníciaiak istene, aki nagy bronz szobrokat készítetett magának, amelyeket felfűtöttek az emberek, és erre tették rá a kis csecsemőket, ezt az áldozatot mutatták be ennek az Istennek például. Vagy ott volt Bál, akiről sokat olvasunk a Bibliában. Szintén a nagy termés reményében gyakran gyerekeket áldoztak fel neki. Vagy ott volt Adramelek és Anammelek, akik szintén felmerülnek a Bibliában. Ezek mind-mind olyan istenek voltak, akik nem vetették meg a gyerek áldozatot. És az emberek úgy gondolták, hogy hát bizony néha azért fel kell áldozni egy-egy gyereket, valamilyen cél érdekében. Szörnyen hangzik, igaz? Barbárnak hangzik nagyon. És elgondolkodhatunk azon, hogy milyen jó, hogy most élünk, amikor ilyenek már nincsenek. Én attól félek, hogy ma is van gyermekáldozat. Nem is hinnétek, hogy mennyi családban feláldozzák a gyerekeket, a felnőttek ilyen vagy olyan cél érdekében. Van egy nagyon jó barátom, akit például a következő módon áldoztak föl. Gyerekkorában, egészen kicsi korától kezdve a saját apja molesztálta. És persze ennek megfelelően borzasztó lelkisérüléseket is szerzett. Amikor felnőtt, elkezdett járni terápiára, és a családját is elvitte, ez már az apja halála után volt. Egészen addig azt gondolta, hogy ez egy sötét titok volt az életében, amiről senki nem tudott. Ám a terápián kiderült, hogy igazából a családja minden tagja vagy tudott róla, vagy sejtette. De mégsem tettek semmit. Mert a családi békét fontosabbnak tartották, mint őt. És ő fogalmazta ezt meg így nekem, hogy beáldoztak engem a családi béke érdekében. És ez a fiú 30 éve ég ebben az égő áldozatban. Vannak, akik ilyenre áldozzák be a gyerekét. Van ennek sokkal finomabb és elfogadottabb formája is. Azok a szülők, akik a gyerekeikben a saját gyerekkori vágyaikat akarják megvalósítani, és nem érdekli őket, hogy a gyerek mire alkalmas, vagy ő mit szeretne. Én nem lehettem orvos, majd te fiam orvos leszel. És tuszkolják, és nyomják, és beleerőltetik, és folytogatják a saját gyereküket, hogy olyanok legyenek, mint amilyenek ők nem lehettek. És a gyerek maga nem érdekli őket. Feláldozzák a gyereket a saját álmaik érdekében. Van még ennek számtalan formája. És én nem azt mondom, hogy mindenki ezt teszi a gyerekével, de sajnos sokkal többször megtörténik ez. És sokkal hajlamosabbak vagyunk arra, hogy feláldozzuk a gyerekeinket, mint azt gondolnánk. Úgyhogy én senkit nem szeretnék arra bátorítani, főleg ez alapján, az ige alapján, hogy áldozza fel a gyerekét. Na de gondolhatnánk, hogy ó, az biztos más viszont, hogyha az Úrnak áldozzuk, hát azért az csak más, az Úristennek feláldozni a gyerekemet, az mégiscsak valami dicséretes dolog lehet. Nem. A Biblia egyértelműen ellene mond a gyerekáldozatnak, még annak a gyerekáldozatnak is, amit Istennek akarnak, az igaz Istennek akarnak bemutatni, nem csak a bálványoknak, ezeknek a molokoknak, meg báloknak bemutató gyerekáldozatra mond nemet a Biblia. Ezt olvassuk a Mózes 5. könyvében, a 12. fejezet végén. Azt mondja Isten Izrael népének, ha majd bemész arra a földre, amit adok neked, és ott lesznek ilyen népek, akik a gyerekeiket odaadják a különböző bálványoknak. Ne mondd, hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket. Én is úgy akarok tenni. Ne tégy úgy az Úrral, a te isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek isteneik tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és ami gyűlöl, még fiaikat és leányaikat is elégették isteneiknek. Tehát itt nem csak azt mondja a Biblia, hogy más isteneknek nem szabad feláldozni a gyerekeinket, hanem azt mondja, hogy még az Úr Istennek se áldozzátok fel a gyereketeket. Ezért van az, hogy amikor pár évszázaddal később Jeremiás Istennek a szívből felfakadó kiáltását visszhangozza, és azt mondja, és a gyerekáldozatról ír, és azt mondja, hogy de én ilyet nem parancsoltam, eszembe se jutott. Félreértettetek valamit, én ezt nem akartam, hogy ilyet tegyetek. És ne felejtsük el, hogy Ábrahám és Izsák történetében sem történt gyerekáldozat, mert Isten az utolsó pillanatban megfogta Ábrahám kezét, és nem hagyta, hogy megtegye. Szóval, hogyha a kegyes felbuzdulásunkban úgy érezzük, hogy a mi saját vallásosságunk miatt, meg a hitünk miatt feláldozhatjuk a gyerekeinket, akár a szabadságukat, akár az örömüket, ha elkezdhetjük bármivel folytogatni őket, és rájuk erőltetni valami olyat, ami teljesen idegen tőlük, akkor tévedünk. A gyerekeket nem lehet feláldozni, ezért sem. Tehát ez a történet, Ábrahám története nem igazolja sem a nem vallásos, sem a vallásos gyermekáldozatot. Ha ilyet olvasunk ki belőle, félreértjük. Tehát nem példa Ábrahám ebben előttünk, viszont példázat. És ez a két példázat, amiről az elején beszéltem, az egyik, ami az emberről szól, a másik, ami az Istenről szól, az két mozdulatban jelenik meg. Ábrahám, ahogy ballag e felé, a hegy felé, ebben a történetben kétszer emeli fel a tekintetét. Azt olvassuk először, hogy felemeli a tekintetét, és meglátja a hegyet, ahol fel kell áldozni a fiát. A második részben pedig azt olvassuk, hogy felemeli a tekintetét, és meglátja a kost. Ez a két példázat, amiről szeretnék beszélni. Lássuk először az elsőt. Így olvassuk szó szerint. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Képzeljük csak el, hogy milyen lehetett ez. Ábrahám már 3 napja bandukol, valószínűleg szótlanul, a szolgái és a fia kísérletében, és nem tud másra gondolni, csak erre. hogy a fia, akit ő szeret, aki neki az egyetlen, akiben minden ígéret és minden reménye benne volt, azt most neki fel kell áldoznia. Oda kell adnia. Saját kezével kell véget vetni az életének. Mi minden kavaroghatott benne, mennyi zavarodottság, mennyi borzalom, mennyi rettegés. És felemeli a tekintetét, és ott van az a gonosz, félelmetes hegy. És emlékezteti rá, hogy nekem ott fel kell áldoznom a fiamat. Nincs más előtte, nem lebeg más előtte, csak az a hegy, ahol az ő áldozatát be kell mutatnia. És retteg, és szorong. Ez a hely, az áldozatnak a hegye és a helye, nem csak Ábrahám előtt tornyosult ott. Ez beszél mi rólunk is. Ahogy megyünk az életünkben, előttünk is ott tornyosul egy ilyen hegy, ami rettegéssel és szorongással tölt el bennünket. Ez a hegy arról beszél, hogy be kell mutatnom az áldozatot. Meg kell hoznom az áldozatot, amivel igazolom, hogy én igaz ember vagyok. Be kell bizonyítanom, hogy jó ember vagyok. Be kell bizonyítanom, hogy szerethető vagyok. És ezért áldozatokat kell hoznom. Az embereknek az életét meghatározza ez a hegy. Ez az ott lebegő rettegés. Ismerek olyat, aki egy percig nem tud leülni nyugodtan. Nem lenne túl sok dolga, de mégis mindig csinál magának valami feladatot. Nem tud pihenni, mert az egészsége is rámegy. De mégiscsak csinálja, 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 mert ott van az a hegy, és azt mondja neki, hogy nem vagy szerethető, ha nem csinálod, nem vagy elég jó, ha nem csinálod, nem vagy elfogadható, nem vagy igaz. De lehet ugyanez a templomba járással is, a vallásos életünkbe. Hogy sosem leszünk megelégedve, hogy Isten talán tényleg elfogad minket, tényleg szeret, honnan tudjam? Talán többet kellett volna letennem az asztalra, talán többet kellett volna adakoznom, talán még többet kéne járnom templomba, imádkoznom, jót cselekednem. Valamit adnom kell, még áldozatot kell adnom. És néha egész megnyugszunk, néha úgy érezzük, na ez most már biztos elég, most már biztos eleget adtam. És akkor felnézünk mi is, és ez a hegy még mindig ott van. És érezzük, hogy még többet kéne adni, talán a legkedvesebbet is fel kéne áldozni. Talán azt is, amit nem bírunk feláldozni. Van egy film, amit már korábban említettem itt ebben a közösségben, Adventkor, de most egy másik részletére szeretnék kitérni, ez a Dogville című film, ami egy olyan faluról szól, ezt a falut hívták Dogville-nak, ahol a közösség viszonylag jó emberekből áll, mégis amikor befogadnak egy jött-ment hölgyet, aki menekül, a kiszolgáltatottsága miatt egyre jobban visszaélnek a hatalmukkal, és a végén iszonyúan bánnak vele, rabszolgaként meggyalázzák és bántják. A film végén megjelenik ennek a hölgynek az édesapja, akitől egyébként korábban menekült, kibékülnek, és az édesapja bosszújában le akarja mészároltatni az egész falut. És egy utolsó párbeszédben még a lány és az apa beszélnek, és a lány megpróbálja meggyőzni, hogy ne tegye ezt. És ezt mondja neki, de hát apám, ők csak azt tették, ők csak meg akartak élni. És erre azt válaszolja az apja, hogy és az elég? És a film szerint nem is volt elég. Aztán az apa haragjának utat enged, és lemészárolja a falut. De ez a két mondat, hogy én csak megpróbálok megélni, és az elég? Ez ott lebeg előttünk. Ez a hegy, ez az és az elég. És valahol belül azt érezzük, hogy nem elég. Még mindig nem elég, még mindig többet kellene adnom. Vagy keserű kérdésként fogalmazódik meg bennünk, hogy és ez még mindig nem elég. Még mindig nem érzem, hogy szeret Isten. Még mindig nem érzem, hogy elfogadható lennék. Pedig már annyi mindent adtam neki. Ne higgyétek, hogy ez csak az átlag embereknek a problémája, és a nagyon szent embereké nem. Tudjuk Luther Márton életéről, hogy őt is ez az érzés hajtotta a szerzetes rendbe. Belépett a szerzetes rendbe, magát sanyargatta, mindent megtagadott magától, böjtölt szinte egész nap, és mégis egyfolytában azt érezte, hogy nem elég. Ez nem elég. A Biblia írója, az egyik bibliai író, Mikás próféta így kiált föl, ettől a rettegéstől hajtva. Mivel járuljak az Úr elé? Talán első születemet adjam áldozatul bűnömért? Drága gyermekemet vétkes életemért? Hát az önmagát megváltani akaró ember kétségbeesett kiáltása. Még mindig nem elég? És a válasz is ott van sajnos a szívünkben, hogy nem elég, ott tornyosul az a hegy. Ha Ábrahám csak egyszer emelte volna fel a tekintetét, és csak ezt a hegyet látta volna, akkor ez a történet rólunk szólna. És arról, hogy mi mennyire nem vagyunk elegek. És arról a borzasztó érzésről, hogy sosem tehetünk eleget se magunknak, se másnak, se az Istennek. De hála Istennek még egyszer felnézett Ábrahám. Amikor már odaért a hegyre, Mória gonosz fennsíkjára, megépítette az oltárt, már lekötözte a fiát, feltette a fára, és már készült lesújtani rá, már lendült a karja, akkor az angyal a mennyből kiállt, és azt mondja, Ábrahám, Ábrahám, ne emelj kezet a fiadra, ne bántsd. És ekkor Ábrahám még egyszer felemeli a tekintetét, és egy kost lát. És ez minden megváltoztat. Hirtelen az az ember, aki azt hitte, hogy neki kell most itt mindent feláldoznia. És ez a hely, ami arról szólt, hogy mindent fel kell adnia, a legdrágábbat is, oda kell adnia. És minden Ábrahámról szólt, és a hitéről, és az ő áldozatáról hirtelen teljesen megfordul. Mert az történik, amire senki nem számított. Isten adja az áldozatot. És Ábrahámnak semmit nem kell csinálnia szinte. Csak megfognia már beszorult kost, és őt feláldozni. A fia helyett, ahogy ezt olvassuk az igében. És el is nevezi azt a helyet Ábrahám Jahve Jirének, ami azt jelenti, az ő megkönnyebbült felkiáltását fejezi ki, hogy az Úr gondoskodik. És ebben nem csak az van benne, hogy az Úr gondoskodik, hanem hogy az Úr gondoskodik, és nem én. Mégse nekem kellett feláldozni a fiamat, hanem ő adta az áldozatot. Ez a két példázat, a két felnézés, és a két dolog, amit látunk, a kos és a bárány, valami hihetetlen dologról szól. Olyanról, amitől talán Ábrahám maga se tudott. Előre olyanról beszélt, amivel talán ő sem volt tisztában. Miből gondolom ezt? Hiszen azt olvassuk, ahogy vandukol a szótlan apa és a fia, és megtörik a csendet, Izsák megkérdezi, hogy de apám, hol az áldozatra való bárány? És erre Ábrahám azt feleli, az Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. De hát itt bárányról volt szó, és kos volt Ábrahám előtt. Nem bárányt adott Isten ott, akkor a hegyen. Akkor miről beszélt Ábrahám? Az Isten bárányáról beszélt Ábrahám. Akiről talán még ő se tudta, hogy mikor és hogy fog eljönni. De akkor vált nyilvánvalóvá, amikor megkezdte a szolgálatát, 2000 évvel ezelőtt. És rámutatott Keresztelő János, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Jézus Krisztus volt az, akire rámutatott akkor Keresztelő János. Ő volt az a bárány, akiről Ábrahám talán tudtán kívül is előre beszélt, hogy az Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. Mert ezt a bárányt is egy hegyen áldozták fel, a Golgota hegyén. Ő is a szeretett és egyetlen fia volt valakinek, az ő mennyei atyának. Csak az volt a különbség, hogy amikor őrá sújtottak le a szögek, meg a korbács, akkor nem fogta meg senki a kivégzők kezét. Akkor nem kiáltott angyal, az égből, hogy hagyjátok, akkor nem kiáltott maga a mennyei atya le, hogy ne bántsd az én fiamat, és ne is emelj rá kezet. Hanem ezt a bárányt tényleg meg is ölték. Mert ő volt az az igazi áldozat, amiről Ábrahám története előre beszélt. Mert Isten akart gondoskodni az áldozatról. Azt akarta, hogy ne mi gondoskodjunk erről. Mert azt a hegyet mi nem tudjuk elmozdítani. Azt csak ő tudja elmozdítani. És látjátok, ezért mondom azt, hogy igazságtalan, hogyha felháborodunk azon, hogy mit kért Isten Ábrahámtól. Annak ellenére, hogy nem bátorít minket ez a történet a gyerek áldozatra, de nem mondhatjuk azt, hogy hogy kérhet ilyet Isten. Hiszen Ábrahámnak nem kellett megtennie, ő viszont a mennyei atya tényleg odaadta az ő fiát, és ő tényleg meghalt, és tényleg bemutatta az áldozatot. És persze az is a különbség, hogy Jézus önként adta magát, és nem pedig valami kozmikus gyerekbántalmazásnak az elszenvedője volt. És ez a tiszta és önzetlen áldozat, ami ezt a hegyet el tudja mozgatni, ez már elég. Ezért szoktuk mondani azt, hogy Jézus eleget tett, hogy elégtételt adott. Ez ennyit jelent, hogyha erre nézünk, azt tudjuk mondani, hogy ez elég. Elég bizonyíték arra, hogy szeret minket Isten. Elég bizonyíték arra, hogy szeret téged Isten. Elég bizonyíték arra, hogy elfogad téged. Ez elég. Ez a kétféle felnézés, és a kétféle példázat, ami előttünk van, ez kétféle emberről is beszélhet. Vannak azok az emberek, akik amikor felnéznek, a hegyet látják, ami azt visszhangozza feléjük, hogy ez még nem elég. Ez még mindig nem elég. Ez még mindig nem elég. És vannak azok az emberek, akik felnéznek, és ez másodjára felnéznek, és azt az áldozatot látják, amit Isten adott. A bárányt. Te melyik vagy? Az vagy, aki, ha ránézel a családodra, akkor a hegyet látod? A saját áldozatodat? Hogy mennyi mindent feláldoztál értük? És hogy mennyi mindent odaadtál, és ez még mindig nem elég. Vagy amikor ránézel az életedre, akkor is a saját áldozatodat nézed, azt, hogy mennyit értél el, hogy mennyi diplomád van, hogy mennyi milyen jó jegyeket szereztél, de hogy talán ez még mindig nem elég, még mindig kell. Vagy amikor felnézel a templomra, akkor is a hegyet látod, hogy te mit tettél itt, hogy mennyit adakoztál, hogy milyen nagy hívő voltál, hogy az őseid mennyit építettek ezen a helyen, és csak a magad áldozatát látod. Mert ha így van, akkor ott fog maradni veled ez a szorongás. Valahol belül mindig azt fogod érezni, hogy ez még mindig nem elég. És vagy pedig a keserű kérdés lesz ott benned, hogy ez még mindig nem elég. Lehet, hogy így érzed magad, és talán mindenki érzi magát így néha-néha. Pedig érezhetnénk magunkat máshogy is. Pedig nézhetnénk másra is. Lehetnénk azok is, akik felnéznek, és a bárányt látják. Az Isten áldozatát. Ami arról beszél, hogy elég. Lehetne úgy is, hogy amikor felnézel a családodra, akkor nem csak azt látod, hogy te mit tettél értük, és nem a neheztelés meg a keserűség lenne benned, hanem azt mondanád, hogy Isten adta az én családomat, rám bízta őket, ajándékul adta, és hálás lennél a szívedben. Lehetne úgy is, hogy amikor felnézel az életedre, akkor nem azt sorolnád, hogy mit értél el, és hasonlítgatnád magad másokhoz, és próbálnád meggyőzni magad, hogy ez már elég, hanem azt mondanád, hogy hát én Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Isten adta az életemet. Ő adta a nehézségeket is. Ő adta azt, amiben jó vagyok. Nem én rólam szó lesz, hanem az ő áldozatáról. Meg lehetne úgy is, hogy amikor a templomra nézel, akkor nem az jut eszedbe, hogy mit kell adakozni, meg mit kell imádkozni, meg milyen jó cselekedetet kellene még csinálni, hanem a bárányt látnád. Azt, aki érted, meghalt. És akkor szívesen jönnél, és megkönnyebbülnél. Mert az jutna eszedbe, hogy nem nekem kell tepernem itt, hanem minden, amit adok, az csak hálából jön. Mert ő már eleget tett. És akkor, ha ilyen emberek lehetnénk, és ha ilyen emberek vagyunk, akkor csendben magunkban felsóhajthatunk megkönnyebbülten, és ugyanazt mondhatjuk, mint Ábrahám, hogy az Úr gondoskodik, és nem én. Két dolgot elvihetnétek erről a prédikációról, amit nem szeretnék, hogy elvigyetek, és két dolgot, amit szeretnék, ha elvinnétek. Az egyik, ne botránykövet vigyetek haza, hogy micsoda szörnyűség esett itt, hogy az Isten azt kéri valakitől, hogy áldozza fel a fiát. Mert Isten ilyet tőlünk nem kér. A másik, nem szeretném, hogy rossz lelkiismerettel térjetek haza, hogy bezzeg Ábrahámhoz képest, hol vagyok én, mert én nem tudom feláldozni a fiamat. Viszont vigyétek haza a két példázatot. Azt, hogy lehet úgy is az ember, hogy amikor felnéz, a hegyet látja, ami azt suttogja, nem elég, és lehet úgy is, hogy a bárányt látja, ami arról beszél, hogy Isten gondoskodik. Ő tett eleget, érted. És ha ezt viszitek haza, akkor vigyetek egy kérdést is. Kérdezzétek meg magatoktól. Én, ha felnézek, vajon melyikre nézek fel? Erre a szorongató hegyre, vagy a megkönnyebbülés látványára, az Isten bárányára? Melyik szól rólam? És ha úgy látod, hogy még mindig az első, akkor kérlek, hogy most nézz fel még egyszer a bárányra, és halkan suttogd el magadban. Ez elég. Így legyen. Amen. Most egy picit rendhagyó módon azt szeretném kérni, hogy azért is, hogy a prédikációt jobban elmélyítsük a szívünkben, mielőtt énekelnénk válaszul az igére, hallgassatok meg egy éneket, amit Varga Lucával, az egyik ifisünkkel fogunk közösen előadni, ő fog énekelni, én pedig gitározni.